Sziasztok, ez itt a Kultrovat Podcast 33. kiadása. Én Clark Dávid vagyok, a beszélgető partnerem pedig Szabó Péter.
Sziasztok!
És a mai témánk pedig Cannes, vagyis a Cannes-i filmfesztivál, nem csak a város maga. Nemrég jöttünk haza a filmfesztiválról, ketten voltunk inkentet, tudósítottunk az Indexnek, készítettünk remek cikkeket, videókat, beszámolókat, vicces posztokat, de hogy azért van még egy csomó minden a filmfesztivállal, meg úgy az egész érzéssel kapcsolatban, ami így bennünk ragadt, annak ellenére, hogy tényleg az utóbbi két hetet így intenzíven ezzel a filmfesztivállal töltöttük, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy podcastben is összefoglaljuk azért, amit még lehet, meg amit esetleg nem lehet megtudni a cikkeinkből, vagy más sajtócikkeiből is, annak ellenére, hogy a filmes sajtó azért tényleg két hétig szinte csak ezen pörgött.
És igazából mielőtt a filmekre rátérnénk, sokkal jobb lenne magáról a fesztiválról beszélni. Én tavaly voltam először, akkor még Libor Anitával, és te viszont, Dávid, most voltál elsőnek. Te hogy képzelted ezt az egészet, meg milyen volt, amikor megérkeztél oda, és azt láttad, hogy oké, itt a pálmafák mellett a tengerpartnál bemész egy hatalmas moziplázába. Tehát így képzelted az egészet?
Igen, én először voltam, és nekem az első pár nap az nagyon furcsa volt, mert így is képzeltem, meg nem is. Tehát én azt képzeltem, hogy Cannes az egy akkora hatalmas esemény, hogy egy egész várost így benyel magába, és hogy bárhova megyünk, mindenhova Cannesba fogunk botlani, mert úgy, mi a filmfesztiválba fogunk botlani, és ennek ellenére az egész egy ilyen nagyon koncentrált helyen történt, tényleg gyakorlatilag egy épületben, tehát egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen megháromszorozott műpa méretű területen, ahol tényleg az, hogy egy ilyen labirintusszerű belső szerkezet van, alaksorok, emeletek, lépcsők, mozgó lépcsők mindenhol, és hogy az tényleg nagyon durva volt látni, hogy ez egy nagyon összpontosul, egy nagyon pici helyen ez az egész, a vörös szőnyegtől kezdve a sajtóakreditációk, sajtóvetítésig, minden ott van egy helyen. Szóval ez már így önmagában érdekes volt. Az nagyon meglepett, hogy a dél-francia Rivierának mennyire erős a napsütése, tehát első nap sikerült leégnem.
Ez egy csík kivételével, mert igen. Az a Cannes-i újságírók, meg mindenkinek, aki Cannes-ba jár, az arról lehet őket felismerni, hogy a nyakukon marad egy fehér csík, mert folyamatosan viselni kell ezeket a badge-eket, a jelvényeket, amik 9 vagy 10 színűek lehetnek, és tényleg muszáj, hogy folyton rajtad legyenek, egyrészt mert rád szólnak, másrészt a többieknek is segít ez, hogy felismerjenek téged, tehát hogy igazából ezek így besorolnak, hogy a kék színűek, főleg a kék színűekkel barátkoznak, tök mindegy, hogy ott van a rózsaszín színben egy másik haverod. Harmadrészt meg nagyon könnyű otthon hagyni. Na, tavaly nekem sikerült, mert beálltam úgy egy sorba, hogy ott álltam 5 perce, és akkor így hirtelen felnéztem, ha jó kék sor, jó, persze, jó helyen vagyok, lenéztem, badge, az nincsen. És akkor indulás haza, tehát ez egy ilyen 45 perces menet volt oda-vissza. Most ezt csak egyszer játszottam el idén, 4 perce sétáltam még a szállástól, és akkor visszafordultam, szóval nem veszettem olyan sok időt.
Ja, hát meg tényleg ez a sétálásra jut eszembe, hogy Cannes tényleg az egy hatalmas vonzereje, hogy a tengerparton van. Tehát egyszerűen baromi jól néz ki ez az egész, ahogy minden reggel besétálsz egy tengerparti városban a filmnéző helyre, és fúj a szél, és monokiniznek a strandon közben, és tényleg frenetikus. És állnak, hogy luxus jaktok. Tehát nekem tényleg ez volt még a másik ilyen nagy sok, hogy ilyen pofátlanul gazdag emberek között vagyunk, mi ilyen szerencsétlen, izzadó, nem tudom, egy csíkban nem leégő nyakú újságírók, akik így, tehát, ja. Tehát hogy oké, hogy egy csomó vörös szőnyegekre szépen kiöltözünk, de hogy azért elég nyomottak vagyunk, főleg, hogy egész nap filmeket nézünk, és akkor nem tudom, elsétálsz 5 métert, és ott látod a jaktos embereket.
Egyszer állt mellettem egy fickó, aki várakozott a bejutása, akin egy ilyen lábúj tappancs volt, tudom, amit ilyen, nem tudom, futásra vagy laza hegymászásra vesznek fel az emberek.
Igen, tehát ha valami hiányzik most Budapestről, hogy a megérkezés után azok a mokaszinok és a, nem tudom, a lembászon a vitorlás nadrágok és nem tudom, ingek.
És nem volt fura a rengeteg katona, meg rendőr, meg gépfegyver?
De, abszolút. Tehát, hogy tényleg Cannes úgy védik, mintha, nem tudom, mintha egy ilyen akciófilmben lennénk. Egy idő után hozzászoksz, mert nem tudsz mit csinálni, de tényleg olyan, mintha kivezényeltek volna egy egész századot arra, hogy csak egy filmfesztivált figyeljen. Ami igazából, tehát volt is egy bombariadó, ami mint kiderült, hogy valaki ott hagyott egy táskát valami terem közepén. Tehát, hogy nyilván, meg ugye az egész közben történt Manchester is a koncert, tehát igazából, ja.
Viszont ennek ellenére a fesztivál ugyanúgy, ahogy tavaly is, idén is így lazult biztonsági szempontokból. Tehát az elején még kipakoltatják rendesen a táskádat, meg minden. A második héten, főleg a második hét vége felé már így az van, hogy hogy így kinyitják a felső zsebet, belenéznek, ah jó, oké, ez biztos valami hangcucc, meg valami technikus lehet, vagy kamera van nála, kisenyítják a táska alját, a biztonságok is csak így átfuttatják rajta, ami igazából rossz érzés volt, mert hogy oké, kibírnék még egy perc várakozás pluszba, csak akkor legyen értelme is ennek a teljes átvizsgálásnak, mert hogy ugye persze fémdetektor is van, meg táskát vizsgálás minden egyes belépésnél. Igen. Sőt, még a gumicukromat is kidobatták egyszer.
Igen, nekem is egy félig megevett nagyon finom süteményt kellett kidobnom. Sajnos, ami az volt, hogy kidobtam, mivel mennem kellett, és a szekus pedig így rám kiabált, hogy monsieur, miért? Hát azért, mert rám szóltál. De igen, tehát hogy Kant azért úgy kell elképzelni, hogy hiába van belépünk, hiába van badge-ünk, amivel be tudunk menni vetítésekre, mert ez azt jelenti, hogy előtte azért egy jó 3-4-1 órát sorba kell állni, tehát hogy az, hogy egyetlen legyen helye az embernek, majd utána sorba kell állni a beléptető kapuknál, majd ott átnézik a táskádat, majd utána még így lelóbálnak egy ilyen fémdetektorral külön, és hogy azután mehetsz be a terembe.
És akkor ugye ez egy átlagos vetítésre való beengedés, és akkor tényleg mindjárt beszélgetünk a filmekről, de előtte még ott van a nagy esemény, a minden délutáni és minden esti vörös szőnyeges bejutás, ahol te szintén most voltál igen. Először.
Igen, tehát hogy nagyon, nagyon jó. Szemtől szemben nézhettem a luxus fasizmusra, de az egészen elképesztő volt. Hát ugye egy vörös szőnyegre készültünk, ez a Mundus Cornelia Jupiter holdjának a vetítése volt, amit mi már előtte láttunk, de...
De a jegyet köszönjük a filmalapnak.
Köszönjük innen a filmalapnak, és ezzel be tudtunk jutni, de ez azt jelenti, hogy hát szépen fel kell öltözni. Most a szépen felöltözés, azt el tudjuk képzelni Magyarországon, ilyen érettségi, meg szavaló verseny, meg ilyenek alapján, de Kámban kicsit teljesen más elképzelés van erről. Nem kötelező a smoking, de ajánlott. Hát, na, kapásban, tehát kezdjük úgy, hogy mindketten úgy mentünk, mint a tényleg egy, nem tudom, egy bizonyítványosztásra mentünk volna. Hogy...
Én nagyon szép voltam, nekem mindig azt mondják, hogy nagyon szép ez az öltönyöm. Te meg közölted, hogy jó, ezzel így bőven az átlag alatt vagyok, és ez kicsit rosszul esett.
Jó, hát látva a tömeget, tényleg az egész magyar kontingensünk az átlag alatt volt, de...
Szóval, hogy én persze meggyőztem a Dávidot, hogy jaj, persze, nyakkendő az elég, ez így lazul ez a dolog. Jó, mindig mondják, hogy csokor nyakkendő, de simán beengedik az embert nyakkendő. Mert ráadásul nekem egy Donald Trumpos nyakkendő volt, mert nem az arca volt rajta, hanem hogy New Yorkból jött, és egy Donald Trump márkájú nyakkendő, és így ezt is levetették rólam egy idő után, de eleve, amíg oda bejutottunk, már az is szörnyű volt.
Igen, tehát ott tényleg azt kellett csinálni, hogy be kellett állni egy sorba, ami a sor csak az volt, hogy a jegyünket megnézik, aztán be kellett állnunk még egy sorba, ahol volt szerintem egy szekus ellenőrzés, és az első sor, miután eljutottunk, ott mondták, hogy hát ott sajnos csokornyakendővel kell menni. Tehát, hogy mutogatták, hogy papíjon, aztán legalábbis ezt hajtogatták. És hát mit ad Isten, pont volt a beengedésnél egy hölgy, aki 15 euróért árult csokornyakendőt, úgyhogy ezt meg kellett vennünk. Majd utána, miután átjutottunk minden ellenőrzésen, ott voltunk a vörös szőnyeg végén, ahol mondjuk a magyar különítmény egyik tagja sajnos csúfosan elvérzett.
Mert hogy megvolt a fekete öltönye, de egy szürke nadrággal ez az egész, egy ilyen, hát inkább lajbinak mondanám azt az inget, ami rajta volt, és egy barna cipő. És miután megvette ő is 15 euróért ezt a csokornyakendőt, így konkrétan miatt a vörös szőnyegre rálépett volna, rászóltak, hogy no, monsieur, és ebben így nem lehet, és vissza kellett kullogni mindenki mellett.
Igen, hogy a sztori szerint az egész magyar stábbal találkozott visszafelemenet, és ott lepacsizott, miközben őt szégyen szemre kivezették.
De az egészben az a fura, hogy a vörös szőnyeges vonulás az úgy néz ki nekünk, átlag vörös szőnyegen vonulóknak, hogy nagyjából 15 másodpercet töltünk el rajta. Igen. Nyilván mindenki meg akar állni szelfizni, egyből rászólnak, hogy nem erre esésén, csak akkor felmegy a lépcsőn, és még a lépcsőről próbál valamiféle kis videót, vagy egy gyors szelfit lőni, amit persze mi is megcsináltunk. De ennyi. Tehát, hogy nagyjából 15 vagy 30 másodpercet töltesz a vörös szőnyegen, senki nem fotóz le téged, mert miért fotózna le, de még így is ilyen durvák a szabályok. És akkor miután te bementél, meg átjutottál, azután jönnek az ilyen random sztárok, akik csak felvonulnak, akik modellek, vagy más mondjuk kisebb filmesek, és aztán jön maga a stáb.
Igen. Hát mivel mi csak a Jupiter holdjára jutottunk be, ezért ilyen celebekkel nem is találkoztunk ott. Márhogy a magán az eseményen Munducó Kornél, illetve egy valamelyik zsűritag kivételével, aki nem Will Smith volt, nem tudom ki volt pontosan.
Csak Will Smith nevét tudod a zsűriből.
Ja, az a baj, sokszor leírtam a zsűri nevét, de hogy Will Smith azért még mindig a legjobb dolog volt. Én kétszer láttam élőben, nagyon megnyerő figura volt.
És az, hogy ott voltak melletted így híres emberek, tehát az így valami?
Hát valami, tehát hogy azért már így voltam híres emberek közelében, úgyhogy hogy annyira nem durva, tehát hogy tényleg egy ilyen interjú helyzet a sokkal izgalmasabb, amikor tudod, hogy én mindenféle interakcióba kerülsz velük. Én nem vagyok az a típus, aki ordít embereknek, hogy csináljunk közös fotót, vagy hogy hello Monica Bellucci, nem tudom, hello, ismerlek téged, vagy, mert láttam erre példát egyébként.
Igen, én egy alkalomnak örültem nagyon, amikor Frank Grillo-t kiszúrtam, akinek a neve senkinek nem mond valószínűleg semmit, de biztos mindenki ismeri, ő volt a Warriorban az edző, és ő volt, hát ő maga Crossbones.
Igen,
tehát, vagy Crossbone? Crossbone? Vagy Crossbones?
Nem tudom, az Amerika kapitány 2-3-ban. Meg ugye ő a Purge második részének is a főszereplője, meg a harmadiknak is.
Igen, szóval egy ilyen tök jó arcú, tök jó megjelenésű színész, és ott áldogált Burjackiben a tűzőnapon, a tömeg közepén valami haverjával, és így látszólag senki nem nézett rá. És csak én néztem őt, és így nagyon örültem, hogy oké, most tényleg én kiszúrtam, és csak az enyém lehet, és mire elővettem a fényképezőgépem, az itt addigra eltűnt.
Lehet, hogy Frank Grillo nem is létezett.
Grillo?
Grillo, nem tudom.
Grillo. De nem tudjuk se a nevét, se a szerepét, szóval, de egy nagyon híres emberről van szó.
Igen, egy nagyon híres akciósztár. Igen, hát nekem most tényleg, nekem volt egy ilyen sztorim, hogy beültem Abbasz ki a rossz, ami utolsó filmjére, amiről 25 perc után kijöttem, mert az alvás szélén voltam. És ahogy kiléptem a teremből, így ez egy ilyen, úgy kell elképzelni, hogy ez egy szabad téren egy ilyen sátor épület volt. Tehát ha kilépsz, akkor ugye szabad levegőre lépsz. És ahogy jöttem ki, így sikerült majdnem orra esnem, mert hogy valahogy én kiharoztam, ami akkora varázslatot művelt velem, hogy teljesen magamon kívül voltam. És majdnem orra estem, belekapaszkodtam egy ilyen kordonba, sikerült egyensúlyba hoznom magam, és akkor láttam, hogy hoppá, de hogy itt előttem híres emberek vonulnak. Aznap volt ez volt a 70. Cannes, úgyhogy annak volt egy ilyen nagy ünnepsége, egy csomó sztárt, aki díjat nyert, aranypálmát, stb. Azt, hogy összetoboroztak egy ilyen csoportképre. És akkor tényleg majdnem az történt, hogy orra estem Michael Haneke előtt, és hogy akkor leültem, hogy ott nézzem a híres embereket, ott sehol se, egy kordon választott el minket, és akkor tényleg Gael García Bernal, Adrien Brody, Isabel Huppert, ezek is hasonlóak jöttek szembe, majd aztán onnan elsétáltam, és még Monica Bellucci, meg Elizabeth Moss, de hogy az van, hogy ez így egy idő után hozzászok, vagy nem is az, hogy hozzászoksz, de hogy nincs az a... Tehát úgy érzed, hogy ezek a híres emberek a saját környezetükben vannak, tehát hogy ők így itt élnek. Hogy
és ilyen... te vagy a betalakodó kicsit.
Abszolút. Tehát, hogy ezek az emberek ilyen művészbejárók és vörös szőnyegek között ingáznak, és én meg így, ja, én mit keresek itt?
És hány filmen aludtál el?
Szerintem egyen sem. Nem tudok moziban aludni.
Most mondtad, hogy a Kiarosztamin elaludtál
hát
majd.
Hát veszély. Nem, elaludtam egyen a japán versenyfilmen, a Radiance, a Naomi Kawase rendezésében. Volt az egy ilyen nagyon szép ilyen melodráma volt, csak szép és nyugtató és klimpírozó zenével. És
a Wind River-ről nem aludtál?
Nem, hogy csak úgy néztem ki.
Jó, nekem több olyan emlékem van, hogy ülünk a sötét moziteremben, és rád nézek, te pedig kinyitod a szemed erre.
Hát nagyokat pislogtam. Hát nem, hát a Wind River is annyira nyugtató volt, ott fújt a szél, meg hóvihar volt, meg motyogtak emberek. Én nem fogom erőltetni, hogy ébren maradjak ezzel.
Ilyenkor általában van, aki csak kettő, például én, hogyha mondjuk mellette videókat is csinál, van, aki meg napi 3-4 vagy akár 5 filmet néz meg. Igen. Szóval ez egy elég kemény hajtás, főleg, hogyha hozzáveszünk azt, hogy azért át is kell menni egyik filmről a másikra, és ott sorba állni minimum egy fél órát. Szóval...
Igen, hatalmas respekt és shoutout Gyenge Zsoltnak, a revizor kritikusának, aki napi 5 filmes átlaggal egyszerűen még mindig fel tudott kelni reggel 6:30-kor, hogy reggel moziba menjen. Tényleg ez egy ilyen emberfeltétes, de közben megértem, tehát hogy nekem Cannes-nak az volt a nagy tanulság, vagy egyik nagy tanulsága, kettő van egyébként, lehet, hogy már mondtam egyet, na mindegy, most még kettőt fogok mondani. Az egyik az, hogy tényleg van ennek egy nagyon jó, ilyen bizsergető érzése, hogy a világon először látsz egy filmet. Tehát, hogy Berlinben is megvolt ez, tehát mondjuk a Logan-t néztük azt hiszem a világpremiéren, de hogy Cannes-ban tényleg nézel egy olyan filmet, amit egy ilyen presztízs rendező, rendezett híres színészekkel, és nem tudni róla semmit. Senki nem látott se részletet, mondjuk egy képet belőle, és kész. És ott ülsz, te vagy a világon az egyik első, aki ezt megnézheti moziban. És nekem például a Haneke film volt ilyen, most nem azért, mert eszelősen várok egy Haneke filmet, de hogy tudom, hogy ott valami fontos része leszek. És ez nagyon megvan, és ez nagyon erős, és ez egy nagyon jó érzés egyébként.
Szóval, hogy meglepődtél azon, hogy mennyi rossz film volt? Tehát mennyi olyan, amiről kijöttünk, és így mi az Istent néztünk meg? És nem azért, mert hogy nem értjük, hanem hogy értjük, és hogy ez csak ennyi akart lenni.
Ja, hát meglepődtem nagyon sokszor. Tehát, hogy mások is írták, hogy a versenyprogram az kifejezetten gyenge volt idén, nekem nincs összehasonlítási alapom. Láttam jó filmeket, de tényleg az ilyen átütő mestermunka, amiről mindenki beszélt, hogy Cannes, nem tudom, az előző években, hogy Cannes-ban látta, és el volt ájulva, és ezt azonnal látta.
Mondjuk, mint a Tony Erdmann.
Vagy Tony Erdmann, vagy mondjuk a Drive, vagy...
Csak az még nem tavaly, de hogy igen, szóval ilyen filmeket hoznak ide, mint a Drive, vagy akár 23 évvel ezelőtt a Ponyvaregény.
Ja, tehát, hogy ilyen egyáltalán nem volt. Persze, aztán lehet, hogy valamiből Ponyvaregény lesz, nem tudom. De hogy, és ez volt a másik nagy tanulság, hogy beleláttam abba, hogy működik a sajtó egy ilyen filmfesztiválon. Mármint, hogy egészen pontosan nem is a sajtó, hanem az újságírók. Tehát követek sok Twitteren sok amerikai újságírót, és ugye azt láttam, hogy beülünk ugyanarra a filmre, sőt volt, ahol nem tudom, együtt is álltunk sorba, és dumáltam az egyikőjükkel. És utána azt látom, hogy felmegyek Twitterre, és már látom az ilyen, nem is, hogy is mondjam, egy ilyen
őrületet?
Igen, egy ilyen őrületet, hogy bemegyünk, kijövünk mondjuk egy közepes, gyenge filmről, és akkor látom, hogy nagy blokkokban ezt írják az amerikai újságírók, hogy ez zseniális volt, és egy mestermű volt. És akkor azt látom, hogy ezek a vélemények ugye felkerülnek más filmes fórumokra, hivatkoznak rá, hogy úristen, ez a film, ez olyan, amit látni kell. Például a Lynn Ramsey-nek az a You Were Never Really Here, ami a legjobb forgatókönyv, meg a legjobb filmszínész díját kapta. Tehát a magyar kontingens, egy magyar újságírók úgy jöttünk ki, hogy ez mi volt. És ez szörnyű volt, értelmetlen volt. És utána azt látjuk, hogy ez volt az idei mestermű. És aztán ez a hír, ugye, tehát hogy eljut.
És aztán kapott is, két díjat.
Igen.
Ugye a legjobb forgatókönyv, meg legjobb férfi színész. És amúgy tényleg ti is nagyon vártátok, én akkor nem tudtam arra elmenni, mert hogy ő rendezte Lynn Ramsey a Beszélnünk el Kevinről, ami egy baromi jó film, igen, nagyon erős. És ez pedig kijöttetek, és néztem az arcotokat, mint hogyha, nem is tudom, a csupasz pisztoly zűr az űrben néztétek volna meg.
Igen, teljesen kétségbe voltunk esve, és akkor ott láttam, hogy Twitteren, hogy igen, ez az, erre vártak, ez a legjobb dolog a világon, és hogy ez már úgy jut el a nagyobb közönséghez, hogy ez egy Cannes-ban agyon dicsért film, amiről pedig ott ültünk, nem tudom, 6-7-en, és egyöntetően azt gondoljuk, hogy ez miért pöcsön volt.
És mi az, ami viszont nagyon jó volt? Mi az, ami jó, új Ponyvaregény nem születik valószínűleg ezen a fesztiválon, de mi az, amit megnéznek? Most ezt hallgatják a hallgatók, és utána elmennek, megnézik mondjuk a nem tudom melyik filmet, és azt mondják, hogy okay, igazatok volt, ez tényleg egy tök jó film.
Az van, hogy én meglepődtem, hogy hány filmet fognak Magyarországon forgalmazni, úgyhogy Szentcsérkánban, tehát nem a levegőbe beszéltünk, amikor ezekre a dolgokra írtunk, de ezek olyan filmek, amiket itt is meg lehet majd nézni, itthon is meg lehet nézni. Ott van például a Yorgos Lanthimosnak az a Egy szent szarvas meggyilkolása című filmje, amit aki szerette a Lobstert, vagy szerette a homárt, vagy a kutyafogot, vagy ilyesmit, az biztos nagyon tetszeni fog neki. Ez egy ilyen szörnyen, rideg, morbid, feszült, ilyen idegtépő film, amit ugye mi 8-30-kor kezdtünk el nézni.
De közben tele fekete humorral.
Igen, tele fekete humorral. Colin Farrell és Nicole Kidman a főszereplői. Nem is lehet szavakba ölteni. Tehát ez nyilván egy olyan film, amire nem a Dunaplázába fognak elmenni az emberek, valószínűleg be se fog kerülni oda, de hogy mint a homár, így meg fog találni egy közönséget magának.
Igen, és az a baj, hogyha bármit elmondanánk, hogy miért van ilyen fura címe, azzal már sok mindent lelőnénk a film sztoriából.
Igen, aki nagyon odafigyelt a görög, vagy nagyon vágja a görög mitológiát, az valószínűleg már úgy is tudja, de... Ja.
És akkor mondjuk még mi lehet a Meyerowitz Stories? Az mondjuk még lehet egy olyan, ami az úgy középrelő, nem? Uh-huh. Az egy ilyen biztonságos középrelővés, aki szereti Woody Allen filmeket, vagy Wes Anderson filmeket, annak ez bejön.
Ja,
neked viszont nagyon-nagyon bejött.
Nekem nagyon bejött, igen. Én magam is meglepődtem azon, hogy egy Adam Sandler főszereplésével készülő New Yorki értelmiségi zsidó család szenvedéséről szóló filmen én tényleg így zokogás határán vagyok. Nekem ez volt a Tony Erdmannom. De igen, tehát hogy ez tényleg nem egy megfejtés ez a film, mint ahogy szerintem a versenyprogramban semmi nem volt az. Én igazából itt a jövőbe tekintek, hogy tényleg Noah Baumbach, aki a Francis Hát rendezte, vagy a Tinta hal és a bálnát, vagy egyéb ilyen tényleg ilyen hasonló közegben játszó filmeket. Ez a film a Netflixen fog megjelenni, ami azt jelenti, hogy több millióan megnézhetik a világon, bárhol, bármikor. És egyrészt Adam Sandler a főszereplő, és nagyon jól játszik benne, másrészt meg ezzel, hogy nagyon sokan látni fogják, remélem, hogy kicsit jobbá teszi a világot, és emberek majd érdeklődni fognak Baumbach többi filmje iránt is.
Viszont ott van a győztes, a Square, ami viszont biztos, hogy nem fog eljutni nagy közönséghez. Amit én nagyon-nagyon sajnálok, mert az, hogy kijöttünk erről a filmről, de hogy miről szól, azt így nehéz elmondani, az az alapkonfliktus. Okay, az az alapkonfliktus, hogy van egy modern művészeti múzeum, ahol dolgozik egy kurátor, ő a főszereplő, az iszonyú jó nevű Clash Bang nevű dán színész, aki kicsit úgy néz ki, mintha az Indexes Inkei Bencét beleoltanánk Csiszár Jenőbe, és őt kirabolják, illetve ellopják a tárcáját és az iPhone-ját a film elején, majd pedig ahelyett, hogy a rendőrségre bízná az ügyet, ő megpróbálja ezt visszaszerezni. De nem, tehát ez ne egy sötét krimit, ne egy ilyen skandináv thrillert képzeljünk el, hanem egészen vicces módon, és ezen kívül még a kiállításban is helyt kell állnia, a promót kell készítenie, a lányairól kell gondoskodnia. Valójában az egész azt a fajta, hát arról a fajta PC kultúráról, toleranciáról rántja le a leplet, hogy mennyire nem működik ez a valóságban, hogyha egyéni szintre lebontjuk ezeket a kérdéseket. Szóval ezt fejti ki, hogy mennyire rosszul működünk mi egyének, miközben arról beszélünk, hogy milyen célokat is akarunk elérni a nagyvilág számára. Most ezt próbáltam összefoglalni, nem nehéz. Nehéz volt nagyon, talán a legjobb jelenetet, hogyha elmondjuk, vagy a Tourette-es jelenetet, ha elmondjuk, azzal le lehet írni, hogy milyen érzés ez a film, milyen érzés ezt nézni. Mert ugye volt egy filmje a rendezőnek, Ruben Östlundnak, a Lavina, de egy cseppet sem hasonlít ahhoz ez az új film, a Square. Tehát például az egyik jelenetben van egy kiállítás megnyitó, ahol beszélgetnek az egyik művésszel. A műsorvezető mondatai közben egy fickó elkezd bekiabálni ilyeneket, hogy cici, fogd be a szád, cici, mutasd meg a cicid, ilyeneket, majd a művész szavai közben is, és hát nyilván mindenki így felhorkan, vagy épp nevet a közönségben, aztán egyre kínosabb az egész dolog, és hirtelen valaki megszólal, hogy elnézést, a férjem Tourette-szindrómás, és jó, oké, akkor így mindenki megérti, hát akkor nyilván nem bántjuk szegényt, de megy tovább ez az egész interjú, vagy az egész kiállítás bemutató, és egyre durvábbakat kiabál be a fickó. És az egész kényelmetlen, és aztán fel is kiabál valaki, hogy miért kell őt kinevetni, miért kell így viselkedni vele. Egy szellemi sérültről van szó, aki nem választotta ezt, legyünk már toleránsak, és az egész valahogy annyira nevetséges, mert hogy nyilván az ösztönöd az diktálná, hogy vezessük ki ezt az embert, ott van a jól neveltség, főleg a svéd jól neveltség, hogy nem, ilyet nem tehetsz meg, és akkor megy tovább a bemutató, miközben bármi, a művész bármelyik szavára azt ordítja be az ember, hogy halomfos, amit csinálsz.
Igen, ilyen jelenetek sorából áll a Square. Azt hiszem Magyarország, be fog jönni Magyarországra moziba, de azt hiszem az a magyar cím, hogy a négyzet. De igen, tehát nem teret jelent a Square, hanem négyzetet. De igen, de mondjuk az van, hogy ez a film, ez ilyen jelenetek sorozata, amiknek mondjuk nincs vége. Tehát ez a jelenet is, most, hogy spoilerezünk, tehát ez is csak így egyszer vége szakad. Nincs feloldás, semmi, hanem kész, váltunk egy következő jelenetre.
Olyan, mint amikor a South Parkban egy-egy problémát kiveséznek egy-egy epizódban, csak itt most nagyon sok epizódot néznénk meg egymás után, Svédországban.
Igen, és egy 2,5 órás filmről van szó, tehát ilyen nagyon fárasztó igazából, de hogy látszik, hogy egy ilyen markáns művészi elszántság van mögötte. Amit egyébként én Ruben Östlunddal készítettem interjút, és ő ugye elmondta, hogy azért nagyon sok minden sztorit az ilyen ismerőseitől hal, meg ugye az előző filmje, a Lavina is nagyon sokat ilyen YouTube-ról lopkodott le ötleteket, tehát akár plánokat, vagy komplet jeleneteket. De igen, érdekes. Én örülök, hogy Magyarországra behozzák. Remélem, jó sokan meg fogják nézni. Az egyik kollégám már ma odajött. A Szarvas odajött egyébként hozzám, hogy melyik az a majmos film, mert azt ő látni szeretné. Mondtam, hogy hát szerencséd van, haver.
Na és akkor beszéljünk a Jupiter halgyáról.
Hát jó.
Miért most milyen visszagondolnod rá? Ugye láttuk kétszer. Először, amikor kijöttünk, akkor az volt, hogy jó, így hát tökre látjuk a hibáit, de nagyon meglepődtünk, mert hogy olyan jelenetek voltak benne, amik így wow, világszínvonalú kameramozgások, és nem csak kameramozgások, akciójelenetek valójában. Szóval megnéztünk másodszor, és akkor a rossz jelenetek még rosszabbak voltak neked is, nem?
Igen, tehát az van, hogy nagyon, tehát szerintem két egymást követő nap láttuk, nem?
Igen.
Volt a sajtóvetítés, és szombaton a vörösszőnyeg.
Sőt, csütörtök péntek szerintem, de péntek, mindegy.
Igen. Tehát tényleg az érzésem, hogy én most egy jó darabig nem szeretném látni ezt a filmet.
Egyszer nem
a...
úgy, mint Will Smith, nem, aki vagy... bármikor újra és újra nézni. Tényleg ő volt a legjobb pontja a zsűrinek minden szempontból.
Igen, egyébként Will Smith-en tényleg látszott, hogy ő aktív. Tehát ő valószínűleg nagyon örült a feladatnak, tök jó kihívásként élte meg, és lehet, hogy a perspektíváját így tágította ezzel, hogy nem tudom, orosz, meg ukrán, meg ilyen művészfilmeket néz. Elismerésem Will Smith-nek. Visszatérve a Jupiter holdjára. Igen, egy nagyon intenzív, megerőltető film, amit én még mindig jónak tartok. Egyes pillanataiban nagyon jónak, más pillanataiban kevésbé jónak. És miután mi beszélgettünk ugye Mundruczó Kornéllal, hogy csináltuk is videót a premierről, meg ugye az alkotókkal is dumáltunk, így jobban értem a művészi szándékát, hogy tényleg ez volt a, hogy ő egy káoszt akar csinálni, amiben nincsenek egyszerű megoldások, meg válaszok, csak egy csomó helyzet így feldobva. Legalábbis én így értelmeztem, amit mondott. És úgy jobban értékelem a filmet, mint egészet. Viszont, ja, az kétségtelen, hogy nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki, nagyon akciódús, iszonyatosan jól néznek ki az akciójelentek benne. A párbeszédek azok, ahol kicsit ilyen... Tehát az olyan, mint amit a Square-ben mondjuk vizuálisan megcsináltak, hogy olyan, mintha ezeket így elmondanák. Tehát, hogy vannak ezek a különböző témák, meg dilemmák, és akkor jön egy ember, és elmondja azt, hogy... Ilyen dialógusok vannak benne, hogy...
Nem menekülhetünk a történelem sebeitől. Nincs biztos hely előlük.
Így van, meg hogy néha azt gondolom, hogy ember legnagyobb gondolata volt Isten.
Igen.
Ötlete. Oh.
Igen, csak aztán ez nincs úgy igazán kifejtve.
Nincs. Tehát az van, hogy nagyon-nagyon sok időt és energiát beleöltek nagyon látványos jelenetekbe, és olyan, mintha próbálnának kompenzálni ezzel aztán kettő között, hogy most gyorsan így a témákat ki kéne szórni emberek, színészek szájából.
Viszont nem csak nagyon jó akciójelenetek vannak benne, hanem tényleg nagyon hosszú, jól kinéző jelenetek. Tehát egész egyszerűen mondjuk végigmegy a menekült táboron a főhős. Az is olyan, hogy utána lerajzolod azt a teret, hogy mit is járt be ő pontosan, és így végig gondolod, és hogy atya úristen, ez tényleg egy jelenet volt, vágás nélkül végignéztem egy ekkora utat, és baromi jól nézett ki. És még mielőtt valaki azt hinné, hogy ez egy ilyen nagyon szörnyű, szájbarágós, Nyugat-Európának megfelelni akaró sztori, egyáltalán nem az, mert hogy pont nagyon sok kritikusnak az volt a baja, hogy miért nem foglal egyértelműen állást a film. És például az a rendőr is, aki ugye meglövi az elején a menekültet, ő sem egy rossz figura, vagy hát szóval, hogy a feladatát végzi, és nem azért lövi le, mert úgy tartja a kedve. Szóval, hogy nagyon sok minden nincs elmondva a filmről, amitől mindenkinek a rossz érzései jöttek elő. Én úgy vettem észre.
Igen, tehát az van, hogy azért a Jupiter holdja az nem, hogy is mondjam, nem hanyagolja el a tényleg a kellemetlen kérdéseket, a terrorizmustól kezdve nagyon sok mindenig. A bevándorlás nagyon sok részével foglalkozik, szerintem. Tehát, hogy a...
Igen, hogy ez egy új esély és egy új veszély.
Igen.
Ezt a skálát nagyon sok rétűen járja
tényleg
be.
A terrorizmustól kezdve az ilyen európai elitizmus, hogy majd jön a migráns és megtanítjuk enni rendesen, meg ilyesmi, hogy ezek mind benne vannak, és ilyen nagyon kellemetlenül, és nem egyértelmű, hogy most ki jó, vagy ki nem, csak hogy van egy ilyen helyzet, ami azt jelenti, hogy egy migráns repülni tud. Menekült repülni tud, inkább migráns. Tessék, ide irányított az elnyomó médiának a kommunikációs háború, hogy én is migránsként hivatkozok, na mindegy, egy szuperhőse.
Pedig ő egyértelműen menekült, tehát ja, elmondja az életét, hogy milyen volt, és az is egy baromi jó jelenet, három mondat.
Igen. Nem, szerintem jó Jupiter, hogy és nagyon remélem, hogy sokan meg fogják nézni igazából Magyarországon, és úgy, ahogy a... Mondjuk, hogy az állampolgár az szinte semmilyen formában nem hatott a közbeszédre. Szerintem annak ellenére, hogy tényleg egy bissau-guineai bevándorló volt a film plakátján szerte a városban, úgyhogy az állampolgár, mint hogy magyar állampolgár. Remélem, hogy a Jupiter holdja az majd elkezd... Tehát, hogy valahogy itt tényleg tematizálja ezt a közbeszédet, ezt így szokták hívni.
Sajnos így.
Ja, jó.
És jövőre mennél? Mi az, amit jövőre csinálnál, hogyha mész vagy megyünk?
Hát én nagyon remélem, hogy megyünk jövőre is. Az biztos, hogy elszántabb lennék, és tehát, szerintem az tök jól sikerült, ami mondjuk hogy ennyi kulisszatitkot elmondhatok, Berlinbe annyira nem, hogy a 8.30-as vetítésekre felkelünk és elmegyünk, tehát Berlinben ezt csúfosan elbuktuk ezt a feladatot. de mondjuk ott kevesebb érdekes film is volt, meg olyan nem voltak olyan nagy nevek, és hogy nem tudom, tényleg nem tudom, mit tudnék máshogy csinálni, vagy jobban, vagy ilyesmi, több filmet akarok látni. Azt hiszem, 20 vagy 21 filmet láttam összesen a 90-ből, és hogy tényleg ez egy ilyen átlagnak, tehát egy jó átlagnak tűnik, vagy legalábbis így visszatekintve, de nem tudom, hogy ez ki lehet. Jó, Gyenge Zsoltot most felejtsük el, nem tudom, egész
200 filmet nézett meg a 90-ből.
Igen, nagyjából mindent másfélszer. Nem tudom, mit lehetne jobban csinálni. Az biztos, hogy...
Több halat enni,
vinni naptejet, szalma kalapot, szerintem az egy jó ötlet, akár mekkora a balfasznak is nézek ki benne. Azt szerintem egy nagyon jó ötlet. Más tényleg nem tudok. Igazából remekül éreztem magam.
Akkor ezzel így le is zárhatjuk nekem szerintem, itt a fénypontja.
Szerintem is. Szóval köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a beszámolót, hogy tényleg kikívánkozott belőlünk még 2 hét után is. Úgyhogy köszönjük, hogy hallgattok minket. Ez volt a Kulturált Podcast 33. adása. Kövessetek minket iTunes-on, RSS-en, megtaláltok az Index oldalán is, vagy Index felületén is. Értékeljetek, kommenteljetek, és köszönjük, hogy hallgattatok minket, most már harmadjára is elmondom. Sziasztok!
Sziasztok! Boldogság szolgáltató.